Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálás szívvel állunk meg most a te színed előtt. Köszönjük, hogy ismét összegyűlhettünk, és a nyár után elkezdődhet a téli időszak sokkal intenzívebben, de egészen másképpen, mint a nyári időszakban. Jöhetünk te hozzád, hallhatjuk a te ígédet itt a gyülekezetben. Kérünk téged, hogy te küldd el a te igédet, alkalomról alkalomra, ne csak most, hanem minden alkalommal, hogy formálja a mi szívünket. Köszönjük, hogy ez egyetlen dolog, amely a világban van a te igéd, amelyet te küldesz, ami megtarthatja a mi életünket, ami utat mutathat, amely végül eljutathat bennünket a te ígéreted céljához, az üdvösséghez. Szeretnénk most úgy megállni előtted, hogy megnyitjuk a szívünket, és kérjük azt alázattal, hogy vizsgálj meg bennünket. Mondd a te gondolataidat, mutasd meg, hogy te mit látsz mi rólunk. És kérünk téged, hogy te formáld a mi szívünket, hogy amiből meg kell térni, abból meg tudjunk térni, amiből meg kell erősödni, meg tudjunk erősödni, hogy úgy menjünk tovább, hogy a mi életünk arról beszéljen, hogy ha csak ránéznek, akkor a te személyed jusson eszükbe az embereknek. Kérünk téged, hogy hallgass meg az imádságunkat, és légy itt közöttünk. Amen. Isten igéjét Pál apostol Korintusbeliekhez írott első leveléből olvasom a 4. rész 10. versétől a 20. versig. Tehát első Korintusi levél, 4. rész 10-től 20-ig. Mi bolondok a Krisztusért, ti pedig bölcsek a Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti dicsőségesek, mi pedig gyalázatosak. Mindez ideig éhezünk is, szomjúhozunk is, mezítelenkedünk is, bántalmaztatunk is, bújdosunk is. Fáradozunk is, tulajdon kezünkkel munkálkodván, ha szidalommal illettetünk, jót kívánunk. Ha háborúságot szenvedünk, békességgel tűrjük. Ha gyaláztatunk, könyörgünk. Szinte a világ szemetjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé egész mostanáig. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szerelmes gyermekeimet intelek. Mert ha 10 000 tanítómesteretek lenne is a Krisztusban, de nem sok atyátok, mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangélium által. Kérlek azért titeket, legyetek az én követőim. Azért küldtem hozzátok Timóteust, kinékem szeretett és hű fiam az Úrban, aki eszetekbe jutatja néktek az én utaimat a Krisztusban, amint mindenütt, minden gyülekezetben tanítok. De mintha el sem mennék ti hozzátok, úgy felfúvalkodtak némelyek. Pedig elmegyek hamarosan hozzátok, ha az Úr akarándja, és megismerem a felfúvalkodottaknak nem a beszédjét, hanem az erejét. Mert nem beszédben áll az Istennek az országa, hanem erőben. Ez az ige, amelyet felolvastam, van egy vége, egy összefoglalása, egyetlen egy mondatban, amikor azt mondja Pál, hogy nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben. És több ilyet is olvashatunk Pálnál, hogy nem evés és ivás az Istennek az országa, hanem Szentlélekben való békesség, öröm, egészen más dolog, mint amit megél a gyülekezet. Pál apostol levele a gyülekezet egészéhez szól, mégis amit itt felolvastunk, ez a rész leginkább egy olyan réteget, vagy egy olyan pár embert, kisebb csoportot céloz meg, akiknél valami furcsa dolog történik, és őket vádolja, sőt megítéli az ő életüket, szavaikat, gondolataikat. Valami történt, miután Pál továbbment Korintusból, miután eltávozott. Úgy tűnik, mint ugye egyesek többre értékelnék önmagukat, annál, mint amik valójában. Valahogy lehet, hogy így beszéltek, sőt lehet ebből a szövegből következtetni is, hogy hát meghaladtuk mi már ezt az öreg párt. Többet vagyunk mi már, egészen más dolgokra jutottunk el sokkal, messzebb jutottunk, mint amiről Pál beszél. Érdekes dolog jutott most pont ebben a pillanatban hirtelen eszembe, hogy ez egyik nagy budapesti gyülekezetnek egy nagyon híres lelkipásztorával kapcsolatban, mondják ezt, elég sok ifjúságban ilyen hangok emelkedtek föl, hogy miért mindig a bűnről beszél. Miért kell ennyire hangsúlyozni ezt a dolgot? Miért kell ilyen vaskalaposnak lenni? Nem a mi gyülekezünk, más gyülekezetről van szó. És egészen megdöbbentő dolgok, hogy én sokat voltam abban a gyülekezetben is, meg egy harmadik gyülekezetben is, hogy ismerem ezt a lelkipásztort, hogy egyáltalán fölmerülhet ilyen kérdés. És mondják ezek az emberek azt, hogy meghaladtuk már azt, tovább haladt a kor fölötte, miért nem megy nyugdíjba? Valami ilyen hangulat alakult ki Korintusban is, hogy már többek lettünk annál a Pálnál, aki itt volt. Akinek a beszéde nagyon sok szempontból erőtlen volt, akinek a kinézete gyenge volt, aki úgy, ahogy volt, egy önmagában gyenge kis valaki volt, a szava ugyan erős volt, de annál mi már tovább jutottunk, és következtettünk abból is, hogy a 10. versben ezt olvassuk, hogy mi bolondok a Krisztusért, mondja Pál, ti pedig bölcsek a Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti dicsőségesek, mi pedig gyalázatosak. Egészen odáig jut a 13. versben Pál, hogy azt mondja, hogy szinte a világ szemetjeivé lettünk az evangéliumnak az útján. És egy kicsit úgy tűnik, hogy ez a néhány felfúvalkodott ember nagy legény a gyülekezetnek a belső közösségében, szemben Pállal és Pálnak a munkatársaival, akik kint vannak a harcmezőn. Hát egészen más volt megnyilvánulni, valamit elmondani, gondolatokat közzétenni, vagy azt mondani, hogy mi már többre jutottunk, mint amiről ez a Pál beszél, egyáltalán úgy, ahogy van, meghaladtuk, egészen más dologról van szó, amikor ő beszél, de amikor mi kezdünk beszélni, akkor bizony előremutató, jövőben mutató, nagyszerű modern dolgokkal hozakodunk elő. Azt kéne követni, úgy kéne csinálni, hogy mi mondjuk. Na de könnyű ezt megtenni a gyülekezetnek a közösségével Pál apostol, kiállt egy jókori városkának a főterére, és elkezdte hirdetni az evangéliumot. És azonnal történtek az ellenreakciók, vagy ment a zsinagógákba. Általában minden zsinagógában ellenreakció történik. Olyat még nem is olvastunk ugye egyik apostol levélben sem, hogy egy teljes zsinagógai közösség megtér. Olyat igen, a zsidó emberek megtérnek, de olyan, hogy egy zsinagóga megtér, olyanról nincs szó. Mindig a vége az, hogy a zsidóság is és a pogányság is ellene támad. Különös, hogy kollektív megtérésről sehol sem olvasunk, csak arról, hogy egyének térnek meg, egyénik ismerik meg Jézus Pálnak a működése során. És egészen más dolog az, hogy Pál kiáll, és mindennek ellenére, mindennek dacára, ami következménye lesz az ő igehirdetésének, hogy meghirdeti az örömhírt, annak ellenére is újra és újra meghirdeti, újra és újra átéli a következményeit. Hogy mezítelen, hogy fázik, hogy megverik, hogy üldözik, hogy a világ szemetjévé lesz gyakorlatilag. Az egyik a harcban van, kinn a harcmezőnek a legteljesebb közepébe, vállalva a harcnak minden következményét, belső és külső következményét, hogy lerendezi magába, hogy nem ütök vissza, hogy nem élek, nemrég volt erről szó egy szerdai alkalommal, nem élek a római jog által adott lehetőségem, hogy én a római polgár vagyok, hagyom magam megveretni. Mindent végigcsinál Pál, a harcban teljesen kiképzett, megedzett katonája az Istennek. És akkor van egészen különös dolog, szinte nevetséges, hogy ott van Korintus. A korintusi belső körnek a belsejében van néhány ember, aki felfúvalkodik, és azt mondja, hogy kicsoda ez a Pál. Hát kicsoda ez a Pál? Olyan nagy legény lenne ő. Leértékelik azt az apostolt, aki ráadásul a korintusi gyülekezetnek az életében egy teljesen speciális szerepet is betöltött. Erre utal, ugye, az a vers, amikor, ezt mindjárt leverem, az a vers, amikor azt mondja Pál apostol, hogy nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítsenek titeket, hanem mint szerelmes gyermekeimet intelek. Mert ha 10 000 tanítómesteretek lenne is a Krisztusban, de nem sok atyátok, mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangélium által. Igen, Pál apostol az, aki ezt a gyülekezetet alapította, és nem is ez a lényeg, mert ugye ez nem úgy zajlott, hogy lefektettek valami alapkövet, és akkor meg volt alapítva a gyülekezet, hanem ő körülötte, az ő igehirdetésre születtek újonnan emberek, és elindult valami, az Isten valami csodát tett, mert az emberek lelkét felrázta, egy ébredés történt ebbe a rendkívül parázna városba. Tudjuk azt, hogy ugye azt mondták az ókorban, hogyha valaki el akart menni nyilvános házba, akkor szinte ez volt a terminus technicus, hogy korintusizni. Ugye annyi volt ott a úgymond nyilvános ház, a hetéráknak a sokasága, hogy az egész város semmi másról nem szólt, mint egy kereskedőváros, és egy olyan város, amely tulajdonképpen a testi élvezeteknek, a testi gyönyöröknek hódolt. Egy ilyen városban születik meg egy keresztény gyülekezet. Csodák csodájára. Pál apostolnak az ige hirdetésére. És Pál arról beszél, hogy lehet, hogy sok tanító van. Nagyszerű dolog. Lehet, hogy sok bölcsember van, akit kaptok. Istentől ugyanúgy ajándékban, mint hogy engem. De én a ti atyátok vagyok. Ez egészen más státuszám. Egy egészen más dolog. És egy csodálatos, hogy Jézus szavaira is visszaemlékezhetünk, amikor mondja, hogy senki sincs, aki oda ne adná, én értem is az evangéliumot, el ne hagyná, föl nem áldozná, és akkor sorolja, hogy anyját, apját, gyermekét, házát, földjeit, stb. El nem hagyná, én értem, és ne kapna már ebben az életben. És elkezdi mondani, hogy atyát, anyát, fiút, gyermeket, testvért, és sorolja is házakat és üldözetésekkel együtt, és örök életet a végén. Igen, így kapnak atyát Pálban. Egy különleges embert, akinek a lelkéből ittak, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt ezek a korintusiaknál az történt meg, amikor ez a gyülekezet megszületett, hogy ennek az embernek, akit Isten oda küldött, a lelkületéből ittak. Egy lelkűek lettek ezért. És mégis történik valami elváltozás egy idő után. Ugyanígy van ez tulajdonképpen ma is egy idő után minden gyülekezetben, hogy a lelki vezető, aki megtesz Isten vezetővé, annak a lelkéből isznak az emberek. Annak az életét kezdik megfigyelni. A győzelmeit meglátni, és a győzelmeiből élni, és a győzelmeik beépülnek, mint minták az embernek az életébe. Beszél erről Pál is itt, amikor azt mondja, hogy azért küldöttem hozzátok Timóteust, kinékem szeretet és űrfiam az Úrban, aki eztekbe jutatja néktek az én utaimat a Krisztusban, amint mindenütt, minden gyülekezetben tanítok. Itt is felsejlik, mint hogy a ködből előtűnik az Istennek egy csodálatos szép rendje, hogy nem egy olyan dolgot talált ki Isten, ami messze áll az embertől, hanem amely éppen minden tekintetben a legegyetemesebben érthető dolog, a legkézenfekvőbb és a leginkább megragadható dolog, hogy a család, az atya, fiú, az atya és a gyermekek viszonyt használja a gyülekezetben is. Egészen különös. Mi baj történhetett ebben a gyülekezetben? Mi történt velük? Milyen dolgra világít rá az Isten ezzel az igével? Amikor azt mondja, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Erről még olvashatunk a Korintusi levélben egy picivel előrébb, mégpedig a második rész első 5 versében eképpen. Én is, mikor hozzátok mentem, atyáfiai, nem mentem, hogy nagy ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti közöttetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti közöttetek. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hittető beszédében állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Mi történt tehát Korintusban? És teszem fel a másik kérdést, mi történik ma is nagyon sok gyülekezetben, ma is tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a kereszténységben egyre inkább jelen van egy ugyanilyen dolog, ami Korintusban már akkor megtörtént. Így mondja egy helyen, nem fogom befejezni az igét, hogy mert szívvel hiszünk, így van. Ugye szívvel hiszünk, szájjal teszünk bizonyságot. Na most itt történt valami probléma ezzel a gyülekezettel. És itt van egy olyan törésvonal, ami ma nagyon-nagyon jellemző. Mert azt láthatjuk tényleg a tapasztalatban is, hogy nagyon sokan megtanulnak ám beszélni olyan módon, hogy ismernek már egy csomó igét, elkezdenek beszélni ezekről a dolgokról, de a szívük nem változott meg. Egészen elodáig, hogy hány és hány ember lesz pappá, mert tud beszélni, és megtanul beszélni. Megtanulja a kánáni nyelvet, és ezzel minden el van intézve, és mondja, és hirdeti, és mondja az Istennek a dolgait, és mégis abban az egészben, amit ő csinál, nincs erő. Nincs életet megváltoztató, megformáló, átalakító erő abban, amit ő mond. Milyen nagyszerű keresztény összejövetelkezés programokat szerveznek manapság. Most így végignéztem az interneten, vókláztam ezek között a különböző programok között, hogy 100 és 100 programot szervez a mai, csak a református egyház. Csillagponttábor, ilyen tábor, ilyen összejövetel, regionális, így, úgy, amúgy. És ismerem azokat az embereket, akik szervezik. Együtt voltunk a teológián, voltam, amikor elsős voltam, és 5 éves volt. Tudom, hogy kik azok. És hallottam őket prédikálni, beszélgettem velük. És tudom arról is, hogy emberek elmennek és részt vesznek ezeken, és eljönnek és elmondják, hogy milyen volt. Egyik azt mondja, jaj, de jó volt. Másik azt mondja, hogy hát. És a dolog mögött megint ugyanez az ige áll, amiről itt van szó, hogy nem beszédben áll csupán az Istennek az országa. Az Isten használja a beszédet, de ha nincs erő, nincs erő mögött, ami pedig az Istennek ereje, akkor nem fog hatni az embereknek az életébe. Ez az érdekes, hogy az ilyen emberek mindig gőgösé válnak. Pontosan miért? Mert ők maguk is érzékelik, hogy mondom, és aljó gondolatokat mondok, és próbálom összeolózni a legjobb gondolatokat onnan csak lehet. Idézek innen, idézek onnan. És mégis sokaknak tetszik, de valahol az ember, aki így beszél, érzékeli, hogy még sincs benne erő. Hogy nem változtat az életeken. Nem mozdítja meg az embernek a szívét és lelkét. És közben látja, hogy a másik, aki lehet, hogy sokkal hátrébb van, egy sereg dolog van, de mert történt valami a szívében, ezért az, amit ő mond, annak valami félelmetes aranyfedezete van. Erő van benne. Erő és hatalom van benne. Ahogyan Jézusról is tényleg azt olvassuk, hogy nem úgy beszélt, mint az írástudók, hanem hatalommal. Nagyon sokszor látjuk így a farizeusokat, akik oda mennek, kérdezik Jézust mindenről, olyan emberek voltak, akik tanultak voltak, tudták, mit kell kérdezni, tudták, hogyan kell okosan kérdezni, sőt, ugye Püspök úrnak volt egy nagyon érdekes ige magyarázata, amikor elmondta azt a tényt, amire én addig nem figyeltem fel, nem tudom, a testvérek emlékeznek rá, vagy megígyezték ezt a dolgot, hogy nem arról van szó, hogy ezek a farizeusok meg írástudók állandóan kötekednek Jézussal. És őnekik momentán személyesen érintettek abba, hogy jó belekössenek Jézusba, hogy kiderüljön róla, hogy ő nem az. Nem erről van szó, hanem ő hivatalosan kiküldött emberek voltak a Sanhedrintől, ugye a vezető rétegtől, mert azt hallották, hogy ez az ember, ez messiási csodákat művel, meg kell vizsgálni, kötelessége megvizsgálni a papi rétegnek, hogy valóban ő a messiás. Ezt le kell ellenőrizni. Nem merült fel rengeteg idő óta, hogy messiás jár közöttünk. 400 éve hallgat az Isten Malakiás óta, meg kell nézni, hogy ő a messiás. És küldetés tudattal, hivatás tudattal, kifejezetten, hivatalosan kiküldött emberként pontosan azokra a kérdésekre kérdeznek rá Jézusnál mindig. Amin kibukhat, hogy ő a messiás vagy nem. És mindig az van, hogy Jézus megfelel nekik, és olyan csönd lesz, hogy ihaj, mert erre már nem lehet mit mondani. Vannak olyan helyzetek, amikor ugye a császár és a nemzeti kérdés, hogy meg az Isten felé való kérdés, ugye a pénz, kinek fizessünk adót. Hát olyan példát, amit Jézusra mondott, arra senki nem gondolt volna, hogy így is lehet látni, tehát az Isten fia. Mögötte hatalmas erő volt, a szavának súlya volt. És fel kell tegyük magunknak is a kérdést, hogy van-e vajon a mi szavunknak súlya? Van-e vajon tényleg erő amögött, amit mi mondunk, mi élünk, mi képviselünk ebben a világban? Vagy pedig az a helyzet, mint ezeknél a korintusiaknál, hogy beszédben áll nálunk is bizony az Istennek az országa. Mondom, annyi mindent tudok szépen mondani, mert már meghallgattam 200, 300, 500, 1000 ige hirdetést, sok mindent már összeolvastam, mégis nincs mögötte erő, nincs mögötte súly. Ezt mindig megérzik ám az emberek. Furcsa dolog, de folyamatosan látható dolog az, hogyha úgymond könnyítünk nem jó szó ez, hogy könnyítünk, hanem egy ifjúsági csoportba beengedünk egy csomó olyan dolgot, ami a világban tetszetős, azért, hogy többen eljöjjenek, hogy ne érezzék úgy magukat, hogy hú, hát most visszacsöppentem a középkorba, és létrehozunk egy ilyen légkört, akkor hirtelen sokan lesznek, tényleg. Na, de meddig tart, és mindig ez a kérdés, hogy meddig tart ez a dolog? Mert idő után rájönnek ám a fiatalok is, hogy bocsánat, de hát, hogyha ilyen világos dolgokba akarok élni, így akarom jól érezni magam, akkor a világban erre sokkal, de sokkal jobb módszereket találtak ki, és ott profin csinálják azt, hogy én jól érezzem magam, akkor miért jöjjek én ide? Beszédben áll, vagy erőben áll? beszédben vagy erőben a beszédet, felhasználja Isten ereje. Na de, hogy mögötte van-e az erő, az a nem mindegy. Mert ha nincs erő mögötte, akkor az én munkámnak, Jézus Krisztusért végzett szolgálatomnak, az ég egyet a világon semmi értelme nem lesz. Sőt, azt történik egy idő után, hogy a beszédet akarom tökéletesíteni, azt hiszem, hogy én a beszédet tudom tökéletesíteni éges szólással, vagy most 10 000 idézettel, vagy akármivel. Megvannak erre, nagyon sok lehetőség és technika van, az ember össze tudja ollózni a dolgait, meg tudja találni azokat a pontokat, hogy hogy kell beszélni, akar nagyon jól beszélni, ékes szólással, minden. Az emberek szépen ebben a kérdésben nagyon képesek magukat fejleszteni, csak egy dolgot nem akarnak, hogy a szívem hadd maradhasson ugyanaz, aki eddig volt. És itt a probléma. A szívem. Szívet és életet egyeztetni Jézus Krisztussal. Ezen áll vagy bukik, nem az erőnek ereje, csak az erőnek kezdete. Hogy amikor én megszólalok, akkor lesz-e benne életváltoztató erő? Hogy az én életem, amikor megszólal, amikor látja más, megváltoztat-e más életeket? Szívet és életet egyeztetni Jézussal. Életet élni erővel és hatalommal, ez a legnagyobb kérdés, mitől lesz erős az én életem? Sokszor mondtam, de tényleg így van, hogy lát az ember, sőt, elmondom, hogy sokszor magamban is érzékelem azt, hogy nagyon el vagyok fáradva, valamitől lelkileg, nincs az embernek ereje, ószövetség gyönyörű képeket, ugye ezt kifejezni, megrodjant a dereka. És tényleg olyan, hogyha az embernek a lelki ereje elfogy, akkor úgy érzi, mintha a derekam eltörne. Semmihez nincs erőm. Biztos volt mindenkinek ilyen kis rövidebb vagy hosszabb korszaka, de olyan fantasztikus, amikor lát az ember akár egy idős embert, akinek a teste már gyenge, beteg, egy csomó mindenre nem képes focizni, szaladni, villamos után rohanni egyebek, és mégis a lelki ereje akkora, hogy bele lehet kapaszkodni. Az élete olyan, hogy egyszerűen mellette az ember megerősödik. Felüdül és megerősödik. Ismertem egy csereg ilyen embert. És olyan csodálatos, amikor az Isten bemutatja valakinek az életén, hogyha én ott lehetek, akkor az az ember erős. Nagyon sok idős embernél látni az, hogy hanyatlik a szelleme, hanyatlik az elméje, egyre tekel kevesebbet képes felfogni a világból. Ilyenek ezek a dolgok, hogy agyérelmeszeresedés, ezek a fizikai dolgok, de ezek már szerintem csak kísérő jelenségei bizonyos dolgoknak. És nagyon sokszor látok 80 éves bácsit, aki én mondjuk momentán most nekem Gyökösi Bandi bácsi jutott eszembe, aki teljes szellemi frissessége volt. És alkotó erő volt benne ahhoz képest, hogy a teste már gyenge volt. Aztán látom olyan fiatalt is, aki majd összeesik, pedig erős, fiatal és dinamikus lehetne, ezért minden a lelki erőn múlik, hogy mi van az embernek a lelkében, erős, akire számítani lehet, akinek az életére más, aki élete is ráépülhet, ugyanolyan alaphoz tudja segíteni a másikat, amin ő áll, vagy pedig összeesem, elgyengülök. A legkisebb probléma, kiakasz, annyi milyen dolgot látok a fiatalokon, én nem vagyok még idős, én 37 éves vagyok most. Egy vicc, hogy gyakorlatilag még az én generációm, vagy társaságom, hogy így mondták ezt a katonaság, surranó társaim is. Egy egész más kondicionásban részesültek, mint azok, akik most fölnevelődnek. Tehát 10 év távlatában is úgy érzem, hogy sokkal erősebbek, vagy jobban kondicionáltak vagyunk. Az sem volt mindegy, hogy minket még elvittek katonának. Nem ártott egyáltalán. Most látni egy sereg emberen, hogy hát az első pillanatban kiakad, ha valamit úgy csináltatnak meg vele, hogy hát ő nem érti azt, hogy miért kell úgy csinálni. Katonasan ilyen probléma nem volt. Nem kellett érteni, csak csinálni kellett. És akkor minden rendben volt. És az ember megtanult egy-két dolgot, hogy működik az élet. Nagyon jó iskola volt a katonaság. Tehát az embernek az ereje nagyon sok tekintetben azért azon múlik, hogy az Istennel milyen kapcsolatban van, ott van a forrása az erőnek, és lehet egy ember idős is, gyenge is, beteg is, akkor is lehet félelmetesen erős. Szóval akkor láttam meg egy könyvben, Ha meséltem ezt is többször, aki nem hallott, annak mondom el, hogy Johnny Erickson, ez a tolokszékes keresztény lány találkozott egy olyan valakivel, aki a multiple sclerosis betegségnek a végső stádiumában volt, még hallott, de már nem látott. És akkor kérdezte tőle, hogy te ide figyelj, hát te hogy bírod ezt elviselni? Ráadásul úgy, hogy te azt mondod, hívő vagy. És akkor mondta a lány, hogy hiszen nehogy azt itt, hogy ezt bezárult a világ, én folyamatosan imádkozom. És tudod, a mennyei hatalmasságok, az levegőbeli hatalmasságok, az ördög, a démonok, és az Isten, az angyalai azt figyelik, hogy én győzök-e. Nem vagyok egyedül, nem vagyok itt elveszve vakon. Micsoda hit van ebben? Micsoda félelmetes erő van ebben az emberben? Min múlik Jézussal milyen kapcsolatban van? Min múlik gyakorlati oldalról megvilágítva, a szíve megváltozott-e? Néhány dolgot az embernek el kell rendeznie ahhoz, hogy valóban a szava erővel teli legyen. Élet erővel és hatalommal. Mit kell elrendezni? A tudott dolgok komolyan vétele és alkalmazása. Elmond az Isten egy sereg dolgot, ami között van megint egy nagy csoport, amiben a dolgok úgy állnak, hogy mindenkinek ugyanazt kell, hogy jelentsék. Nem kell másképpen értelmezni a gyülekezetre vonatkozó igéket, mert mindjárt ugyanazt mondja az Isten az új szövetségben a gyülekezetről. Ne hagyd el a te gyülekezetet, lehet sorolni. Nagyon sok mindent mond az Isten, ezt ugyanúgy kell értsük. 10 parancsolatot sem kell másképp érteni, személyesen megérteni, hogy én nekem is szól, hogy ne lopj. De a tudott dolgoknak van egy másik csoportja, és most erre szeretném a hangsúlyt helyezni, amit már Isten egyszer neked elmondott. Olyan kegyelem, amikor újra ismétli. Képzeljük azt a helyzetet, hogy azt mondaná Isten megvonva a vállát, hogy én már szóltam. Olyan könnyen elfelejtjük, elsiklunk az igék felett, amikor szól az Isten. A tudott dolgok komolyan vétele és alkalmazása. Amit tudsz, amit megtanított, mert Isten komolyan veszi, amit már veled tudatott. Ő úgy veszi, hogy ő ezt már elmondta. Tessék komolyan venni a tudott dolgokat és az életben alkalmazni. Másik dolog, ami az élet erejét, Istennek az erejét bennünk akadályozza, a múlt rendezetlensége. Nagyon sok embernek az életében, főleg nem az én korosztályom, hanem idősebb embereknek az életében rendkívül nagy törés volt, hogy rákényszerítették a családja ezer ok miatt, hogy alkudjon meg az előző rendszerben valamiért. Sereg lelkészt fenyegettek meg azzal, hogy ez lesz meg az lesz a gyerekével, hogyha nem lesz ez meg az belőle. És ezek az emberek azt mondták, hogy kénytelen vagyok, meg kell csinálnom, végig kell csinálnom. Megtört ennek a súlya alatt. Az nem érdekelte volna, hogyha ővele csinálnak valamit, de a gyerekével. Mindig ez volt a római birodalomban is, már ott elkezdődött ez. Oda vitték a gyerekeket. Na, mit mondtok? Kyriosz Cézár vagy Kyriosz Krisztus? Azt mondjátok, elvágom a nyakát a gyereknek. Egészen más dolog. Egy sereg ember, nagyon sok ember, aki becsületes, semmi baj nem volt vele, és mégis valahol hajótörést szenvedett egy ponton a hite, és ez rendezetlen még ma is. És egy csodálatos egy-két ember jutunk itt a gyülekezetben, tudom, hogy egy lelkipásztor egyszer nyilvánosan bűnt vallott. Elmondta, hogy ő ebbe belement, ő megalkudott ezen a ponton, és bocsánatot kért a gyülekezettől és Istentől a gyülekezet színe előtt. Rendezetlen múlt, aztán személyes rendezetlensége, amit az ember nem rendezett el másokkal, nem rendezett el önmagával vagy Istennel, nem kért valamiért bocsánatot, nem hozott valamit helyre. Volt egy fiatal barátom, illetve egy picit idősebb volt, nem csak fiatal emberről van szó, azért mondtam, hogy fiatal barátom, egy halálos történetet mesélt el magáról. Amikor megtért, akkor rájött arra, hogy el kéne rendezni néhány dolgot. És történetesen ő neki egy olyan akciója volt a régi életében, hogy elméletoztatott ropni egy bűzelzárót egy háztartási boltból. És annyira zavarta a dolog, hogy végül, amit nem akart és nem volt kedves, és borsozott a háta tőle, végül fogta a bűzelzárót és két év után visszavitte a boltba. És hát kivárta azt a pillanatot, amikor a pultán nincs senki, ugye el is tüneleztek az emberek, oda ment a hölgyhöz, és mondta, hogy csókolom, én innen két évvel ezelőtt elloptam egy bűzelzárót, és én azt most visszahoztam. Mert Jézus Krisztus azt mondta, hogy ez bűn, és ezt el kell rendeznem. És én most ezzel mit csináljak? Hát én nem tudom, én visszahoztam, mert Jézus azt mondta. Fölkiáltott a nő, hogy gyertek csak ide! Ide küldött egy urat a Jézus a bűzelzárójával. Az egész bolt összefutott, utána még egy 5-10 percig magyarázgatott ott, kijött 10 literrel, kevesebb volt már a súlya, annyit leizzadt, tiszta vizes volt a haja, irgalmatlan nehéz volt. De elrendezett valamit, ami az ő életében probléma volt. Elrendezte a múltat. A jelenben megszólaló ige személyes komolyan vétele ez a következő. Hogy a jelenben személyesen megszólaló ige, és itt mindig van egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy amikor az Isten igéje engem személyesen megszólít és megérint, azt nem kell félreérteni, hogy az most így valami egészen más, hogy beszéljünk róla, beszélhetünk róla. Nem, amikor az Isten engem személyesen megszólít, akkor nekem mondta. Mindig ott áll az ige hirdetésben az a félelmetes nagy mondat, hogy Nátán mondott, hogy te vagy az az ember, akinek szólt. Te vagy az ember, nem más, te rólad beszél az Isten. És ezt az egyszer ezt az ember komolyan veszi, amikor szól az Isten, akkor azt meg kell csinálni, amikor szól az Isten, akkor másképp kell tovább menni, más irányt kell vegyen az életem, akkor utána minden megoldódik, mert akkor erővel teli lesz, mert biztos talajon állok. És mindig a következőt. Mindig, amit éppen mond az Isten, az helyez a biztos talajra. Amikor el tudom úgy fogadni és hinni, hogy valóban rálak és csinálom, amit mondott az Isten. Amit neked mondott. Nem tudom, mit mond most. A tudott dolgok komolyan vétele, mert Isten komolyan veszi, amit már veled tudatott. A múlt rendezése, a jelenben megszóló ige személyes komolyan vétele. Tulajdonképpen való ez a három tartja rendben a mi szívünket, hogy ne csak beszéd legyen az egész. És még egyszer mondom, hogy a korunknak a kísértése, hogy csak beszéd legyen az egész. A korunknak a kísértése egyházi méretekben, hogy olyan Isten tisztelet legyen, ahol minden van, csak éppen Isten tisztelet nincsen. Ez a korunknak a kísértése. Azért beszél erről, mert ott és akkor Pál megkereste a gyülekezetet, és megvizsgálta az úgynevezett erős embereket. Azt mondja Pál, hogy elmegyek, és megvizsgálom, hogy miben áll a ti erőtök. És én biztos vagyok benne, hogy a kicsi Pál, félelmetes ereje és tekintélye, és nem is ereje és tekintélye, de a Isten jelenléte övezte az életét, azért így összetörtek, mint a ropi, ezek a nagyon erős emberek. Mert erő és hatalom származott ebből a kis emberből. Minket is megkeresem, de nem Pál, hanem az Isten. Az ő igéjével, hogy a szó és a szív ne legyen két különböző dolog. Különös, hogy amikor az ember úgy beszél valamiről, hogy nem biztos magában sem, abban sem, hogy hogy áll abban a dologban, abban sem, hogy tulajdonképpen jó-e, amit mondok én, ahogyan mondom, és egyáltalán mögötte mindig valahol lelkiismeret furdalása. A bizonytalanság az Isten ügyében kiejtett szónak az erő nélkülisége mindig abban áll, hogy valahol hátul, a hátországban, a szívben nincs rend. Nincsenek elrendezve a dolgok. Ezért az üzenet az, hogy nem tudom, hogy a te életedben mi nincs elrendezve, a múlt, a jelen, az ige fogadása, vagy a tudott dolgok világa, amit már Isten régen elmondott neked, de most emlékeztet, hogy rendezd az életedet velem. Szívet és életet egyeztetni velem. Mert nyilvánvaló, hogy az az élet, amely mögött nincs aranyfedezet, az a szó, ami mögött nincs hatalom és erő, egy idő után abba fog átváltani, hogy minél szebb, minél ékesebb, minél ékes szóló beszéd lesz, de egyre inkább felfuvalkodott lesz, és egyre inkább kevesebb köze lesz az Istenhez, és a vége szörnyű lesz a végén. Az ember, akinek csak szavában áll az Isten hite, és az Istennek a jelenlétének valósága az életében nincs ott, nem kísérheti az ereje az ő szavát és életét, annak a vége nagyon-nagyon csúnya lesz, mert egyszerűen az történik, hogy miatta káromolják az Istennek a nevét. Mert mondod, de nem látszik rajta. De mondod, mert nem tudjuk elhinni, hogy úgy van. Neked nem. Mindenki másnak el tudjuk, de neked nem. Ezért állít meg Isten bennünket ezzel az igével, és mindenkit megkeres a maga dolgában. Légy engedelmes, és egyeztesd a te szívedet és életedet Jézussal. Imádkozzunk! Úgy Jézus, köszönjük, hogy lehet egészen más életet is élni, erővel, hatalommal láthatott életet. Köszönjük, hogy azért szólsz, mert szeretsz bennünket, mint gyermekeidet, azért szólsz, hogy a mi életünk hadd legyen ilyen élet. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor kevesebbel, kisebbel beírjuk, mint amit te szeretnél adni. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor, akár a múltunkban, akár a jelenünkben ragaszkodunk a bűneinkhez. Se ember, se Isten előtt nem akarjuk megvallani, befejezni, abba hagyni. Olyan sokszor kedvesebbek a mi bűneink, mint a te veled való közösség, a közösségben lévő öröm, béke és erő. Kérünk téged, hogy beszélj mostantól egyen-egyenként velünk tovább, hogy legyen ebből az igéből megtérés, visszajövetel te hozzád, hogy valóban a mi életünk erővel, hatalommal, békességgel és szeretettel láthatott legyen. Erre kérünk Jézus Krisztusért. Amen.
Kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon bennünk.